Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 214-es énekünknek az első 7 versét. 214. Az első vers így kezdődik: sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol sem találunk. Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, helyünkön maradva. Köszönjük neked, Urunk, hogy megőriztél minket a mai napon is, és eljöhettünk ide a templomba. Köszönjük, hogy téged tisztelhetünk, imádhatunk itt. Kérünk téged arra, hogy te légy az, aki készítesz minket az ünnepre, a holnapi napra, és karácsony első és másodnapjáni úrvacsora osztásra is. Kérünk téged, hogy lelked által munkálkodj a mi szívünkben, hogy hogy valóban felkészült eljöhessünk ide a szent asztalhoz, a veled való szövetség megújítására, kegyelmed megragadására, Krisztusunk magunkhoz ölelésére. Segíts bennünket, Urunk, hogy meglássuk, amit meg kell látni, és bűnként le tudjuk tenni te kereszted elé. Segíts, hogy hadd tudjuk elfogadni a bocsánatot, és segíts bennünket, hogy hadd tudjunk megújult szívvel tovább menni majd. Kérünk, lelked által munkálkodj itt bennünk. Áld meg ezt az órát minnyájunk számára, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes második könyvéből olvassuk, a 34. részből, az első 10 verset. És mondta az Úr Mózesnek, vágj 2 kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokat a szavakat, melyek az előbbi táblákon voltak, melyeket összetörtél. És légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sinai hegyre, és állj ott elémbe a hegy tetején. De senki veled fel ne jöjjön, és senki nem mutatkozzék az egész hegyen, juhok és barmok se legeljenek a hegy környékén. Vágott azért 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és felkelvén reggel felment Mózes a Sínai hegyre, amint az Úr parancsolta neki, és kezébe vette a 2 kőtáblát. Az Úr pedig leszállt felhőben, és ott állt ő vele, és nevén kiáltá az Urat. És az Úr elvonult ő előtte, és kiáltá, az Úr az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, ki irgalmas marad ezer ízig, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban és a fiak fiaiban, harmad és negyed ízig. És Mózes nagy sietséggel a földre borult, és lehajtotta a fejét, és mondta, Uram, ha előtted kedvet találtam, kérlek, járjon az Úr velünk, mert kemény nyakú nép ez, kegyelmezz a mi vétkeinknek és gonoszságunknak, és fogadj minket örökségeddé. Ő pedig mondta, íme szövetséget kötök, a te egész néped előtt csodákat teszek, melyenek nem voltak az egész földön, sem a népek között, s meglátja az egész nép, mely között te vagy, az Úrnak cselekedeteit, mert csodálatos az, amit én cselekszem veled. Tegnap láttuk, hogy Izrael súlyos vétket követett el, miközben Mózes átvette a 10 parancsolat kőtábláit a Sínai hegyen, ugyanis Áron vezetésével aranyborjút öntöttek, és azt egy hamis istentisztelet keretében imádni kezdték, és ezzel súlyosan megsértették Isten szövetségét. Ez a legsúlyosabb vétek volt, amire a legsúlyosabb büntetést érdemelték, és kérdés volt az, hogy bár Mózes a léviták élén elég sok embert megölt, akkor a népből, akik ennek az egész Isten elleni lázadásnak a vezetői voltak, de kérdés volt, hogy fennmarad-e egyáltalán a szövetség Isten és a népe között. Súlyos szövetségsértés volt a nép részéről ez a bűn, és nem lehetett volna csodálkozni azon, hogyha Isten fölmondja velük való szövetségét. Ebben a kritikus helyzetben szólt az Úr Mózesnek, hogy faragjon ki 2 kőtáblát, és menjen fel újra a Sinai hegyre, és ott várjon őre á. És Mózes fölment kezébe a 2 újonnan kifalagott és üres kőtáblával, hogy az Úr majd fölírja rá újra a 10 parancsolatot, de hát várta, hogy mit tesz az Úr, és tegnap láttuk, hogy az Úr dicsősége leszállott hozzá, és megmozdult előtte, és egy hang hallatszódott, és Isten úgymond bemutatkozott Mózesnek, és láttuk, hogy úgy mutatkozott be, mint aki kegyelmes és igazságos Isten. Mózes pedig erre alázattal leborul a földre, és elkezd esedezni Istenhez, hogy akkor, ha ő ilyen igazságos is, de kegyelmes is, akkor bocsásson meg nekik ezért a lázadásukért, amit most elkövettek, és maradjon velük. Tartsa fönn a szövetséget nagy kegyelméből. Így ezzel a leborulással, bocsánatkéréssel megszentelte tulajdonképpen Istennek a nevét. Ez volt tegnap, és ma arra szeretném, ha egy kicsit figyelnénk, amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy az Úr, vagyis ő megbocsát vétket, hamisságot és bűnt. Vétket, hamisságot és bűnt. Megbocsátja ezeket. A megbocsátás ezekkel kapcsolatba kerül elő. Az Úr megbocsátja a hamisságot, vétket és bűnt. Beszélhetünk ma egyáltalán hamisságról, vétekről és bűnről? Azt hiszem, hogy egy ilyen kiskörbe, talán itt a templomba igen, de úgy általában az emberek között valami nagy közmegegyezés uralkodik abban a tekintetben, hogy nem. Isten ugyanis nincs. Ez egy ilyen hallgatólagos vagy kinyilvánított megegyezés a mai világban. Ha volt is, meghalt. Meghalt az Isten. Béke poraira. Így törvénye sincs, és ha nincs törvénye, akkor nem lehet azzal összhangba, vagy azzal ellentétesen cselekedni. Következésképp tulajdonképpen nincs bűn se, és nincs erény se. De nem kell se jutalomra, se büntetésre számítani. Nincs olyan, hogy itt a földi életben valaki a jóért valami jót kap Istentől, és aztán majd valami jót a halál után, vagy esetleg rosszat kap Istentől itt, és rosszat a halál után, mert hát Isten tulajdonképpen nincs. Az egész probléma egy álprobléma. Ne beszéljünk itt hamisságról, vétekről és bűnről, meg erényről sem, mert ezek attól függnek. Mindig attól függ. Egy ilyen fogyasztói társadalomban élünk, amiben még ráadásul folyamatosan gerjesztik bennünk legalantasabb ösztöneinket. Most így fejezem ki ösztöneinket, a természetünknek a romlottsága. Egyszerűen legyél egoista, fejleszd magadba a kapzsiságot, és legyél parázna, házasságtörő, és legyél gőgös, elbizakodott ember, s hazudozzál össze-vissza, amikor az érdeked úgy diktálja, és kívánd el másoknak a javait, és vessél meg minden tekintélyt magad fölött. Még tüzelik is bennünk ezt a fajta mentalitást, vagy szellemiséget. És egyszerűen valahogy oda jutunk a világba, hogy mikor mi elkezdünk itt bűnről, meg vétekről, meg hamisságról beszélni, akkor csak lesnek ránk nagy szemekkel, hogy ti meg miről beszéltek. Maximum ilyen emberi viszonylatokban hajlandók elfogadni esetleg az emberek, hogy valaki megsértett engem, és ellenem vétkezett, és akkor esetleg tőlem majd bocsánatot kérhet, és akkor esetleg én majd megbocsátok neki. De az, hogy a bűnnek van egy ilyen természetfeletti vonatkozása, hogy Isten törvényét szegem meg, és akkor bűnös vagyok, és ő haragszik rám, és ezt rendeznem kell vele ezt a dolgot, mert ha nem rendezem, akkor elkárhozok esetleg a végén miatta ez. Az egészet ki lehetett húzni ezzel, hogy Isten meghalt. Akkor nem kell az egész témával foglalkozni. De testvérek, mégiscsak beszélnünk kell róla. Akármit mond a világ körülöttünk, mégiscsak beszélni kell, mert Izrael vétkezett Isten ellen, Isten pedig leszállt Mózeshez. És bemutatkozott neki. És azt mondta Isten magáról, hogy én irgalmas és könyörülő Isten vagyok, de olyan is, aki megbüntetem a bűnöst. Igazságos is vagyok. És olvassuk később, a kőtáblákra Isten megint fölírta a törvényét, hiába törte össze szent haragjába Mózes. Hiába törte össze, megint fölírta Isten, és a kőtáblát betették a szövetségládába, és aztán utána a Mózes leírta ezeket még könyvbe, és aztán most már itt van a mi kezünkben is a Biblia. Itt van előttünk az Isten törvénye. Sőt, nem csak itt van előttünk, hanem itt van bennünk. Mert Isten még a törvényét a szívünkbe is beleírta, a lelkiismeret formájába. Még bennünk is bennünk van a törvény. Igaz, hogy megerőtlenedve, meg megcsonkulva, meg törve egy kicsit, de mégiscsak ott van. De ahol biztosan előttünk van, az az írás. Isten van, leszállt, bemutatkozott, és adta a törvényét. Ezért beszélnünk kell erről az egész ügyről. És beszélhetünk is arról, hogy bűn, hamisság és vétek. Van ilyen. Aztán azért is beszélhetünk róla, mert Jézus is földre szállott. Nem csak Isten szállott le Mózeshez, hanem Jézus is földre szállott Betlehembe, és azért jött Isten, ő miért jött, ő maga is elmondta, hogy miért jött, hogy a bűneinkre, a vétkeinkre és a hamisságainkra nekünk bocsánatot szerezzen. Ő kellett, hogy eljöjjön bűntelenként, a bűneink igazságos isteni büntetését elviselje, hogy mi bocsánatot kapjunk a vétkeinkre és a hamisságainkra, a bűneinkre. Hát azért mégiscsak beszélni kell, és lehet erről a dologról, hogy vétek, hamisság és bűn. Ha egyszer Jézus idejött ezekért a problémákért és ennek a kezeléséről, akkor erről beszélnünk kell. És azért is beszélnünk kell a bűnről, testvérek, mert az Isten ellen elkövetett bűneinknek, hamisságainknak és vétkeinknek rettenetes valósága van. Ez egy rettenetes valóság, testvérek. Ez egy olyan tragikus, olyan súlyos, olyan rettenetes következményekkel járó jelenség, ami egy olyan láncreakciót, egy szomorú láncreakciót indít el az ember életében, hogy egyszerűen nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk róla. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy jaj, hát tudjuk, hogy van az a rákbetegség, de ne beszéljünk róla. Hagyjuk. Senki ne beszéljen róla. Hagyjuk ezt az egészet, ne feszegessük ezt az ügyet. Majd lesz valami. A bűn az még veszélyesebb, mint a rákbetegség, mert a rákbetegség maximum a sírig visz bennünket, de a bűn az a pokolba visz minket, és örökre a kározatba sodor minket. Ne beszéljünk róla? Nem kell róla beszélni? Dehogy nem. De még mielőtt oda jutnánk, testvérek, a bűn sok egyebet is csinál velünk, mert nem csak, hogy minket a pokolba képes juttatni, nem csak az emberi kapcsolatainkat képes totálisan összezavarni és tönkrevágni, kezdve a házasságon, a barátságokon, a testvéri kapcsolatokon, minden kapcsolatot tönkre tud vágni a bűn, hanem még a lelkünkbe is, testvérek, egy olyan negatív reakciót vált ki, vagy negatív reakciósort, egy láncreakciósor indul el, ami miatt beszélni kell róla. Egy kicsit én erre koncentrálnék most, ha szabad így kérni a figyelmeteket ebbe a dologba. Te is, ti is velem együtt erre figyeljetek. Mit indít el belünk, testvérek? Hogyha a lelkünkre gondolunk mostan, akkor amikor elkövetünk egy bűnt Isten törvénye ellen, akkor az a lelki ismeretünket elkezdi birizgálni. Lelki ismeret furdalást okoz. Most hagyjuk azt, hogy a pokolba visz meg, hogy az emberi kapcsolatainkat összezavarja, mintha az nem is lenne. Van egyébként, de lelkiismeret furdalás. Ez egy ilyen értelmi funkció, ami egyszerűen beindul, amikor vétkezünk Isten törvénye ellen. Mondtam az előbb, hogy ez sem működik teljesen pontosan, mégis azt nem lehet mondani, és nem merni mondani, hogy egyáltalán nem működik. Mindenkinek van valamilyen szinten működő lelkiismerete. És hogyha valaki megismeri a Bibliát, és megismeri abba Isten törvényét, akkor az csak még élesebbé teszi a lelkiismeretének a működését. És amikor valami Isten akaratába ütköző dolgot gondolok, vagy érzek, vagy mondok, vagy cselekszek, akkor a lelkiismeretem ott belül elkezd karistolni. Ez pedig nagyon kellemetlen dolgokat tud előidézni, testvérek. Például az ember elkezd nyugtalankodni. Feszült lesz. A lelkiismeret furdalás miatt. Lehet, hogy tudja, hogy miért van neki lelkiismeret furdalása, lehet, hogy nem tudja, de nagyon jól leírt ezt a nyugtalan, feszült lelkiállapotot akár Arany János a balladáiba, akár Shakespeare a drámáiba. Amikor emberek valami gonoszságot tesznek Isten ellen, és egyszerűen nyugtalanná válnak, de, és feszülté válnak. És nem tudnak elaludni. Nem tudnak aludni, mert állandóan minden ott motoszkál bennük valami. A lelkiismeretük motoszkál. És akkor nem tudnak nyugodtan pihenni. És lehet, hogy előbb-utóbb kimerülnek. Fizikálisan is, lelkileg is, szellemileg is kimerülnek. Lehet, hogy egészen komoly, akár testi problémákhoz is vezethet a lelkiismeret furdalás. Ahogy Dávid mondja a Zsoltárban, hogy míg elhallgattam a bűnömet előled, megavultak csontjaim. Eljuthat egész odáig az ember, hogy altatót kezd szednie, vagy esetleg kábítószerekhez kell nyúlnia, hogy megnyugtassa magát, mert a lelki ismerete nyugtalanítja. Lehet, hogy tudja, hogy miért, lehet, hogy nem tudja. De nyugtalanítja. Annyira kínzó lehet a lelki ismeret furdalás, testvéreim, hogy szerintem valaki ettől még pszichiátriai beteg is lehet. Akár tudatosan, vagy nem tudatosan, de próbál menekülni a lelki ismeret furdalástól, és belemegy valamilyen lelki nyavajába, pszichiátriai nyavajába. Sőt, olyanról is tudok, és biztosan tudom, hogy valaki az öngyilkosságba menekült a lelkiismeret furdalása elől. Bántotta a bűn titka, amit nem mert megosztani se Istennel, pedig tudhatta volna, hogy Isten tudja, de nem volt hajlandó Istennel beszélni róla, és az emberekkel se volt hajlandó, nem, és az csak emésztette, és emésztette. Gyerekkorában elkövetett bűn miatt, felnőtt korában 40-valahány évesen öngyilkos lett, a búcsú leveléből tudjuk. Borzasztó, testvérek, ez a lelkiismereti gyötrődés. És sikertelenül próbálkozott ez az ember is megnyugtatni magát, végül megölte magát. Nem csodálkozom, testvérek, attól, hogy az ember a lelkiismeret furdalástól minden áron menekülni akar. Egy kicsit olyan ez, mint hogy belemegy valami a szemünkbe, és akkor rögtön piszkáljuk, mert idegen test van a szemünkbe, és akkor ki akarjuk szedni. Nem nyugszunk, amíg ki nem szedtük, vagy belénk megy valami tövis, és akkor addig piszkáljuk, meg tűvel, meg mindennel, amíg valahogy kiszedjük, mert zavar bennünket. Egyszerűen különböző technikákat alkalmazunk, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket. Eddig is mondtam már egy párat, de hadd mondjak még egy pár ilyen dolgot, amivel próbáljuk valahogy a lelkiismeret furdalásunkat csitítani. Hát előszeretettel hallgatunk a pszichológusokra. Ez egy nagyon jó módszer, mert a pszichológusok egy nagy része azt mondja, hogy ó, hát úgy érzed csak. Csak úgy érzed, hogy bűntudatod van, de valójában nem követtél el bűnt. Csak rossz az értékrended. Egy kicsit változtass az értékrendeden, mert ami miatt neked lelkiismeret furdalásod van, az már nem bűn. Azon már túl vagyunk. A középkorban bűn volt, ma már nem az. Az, hogy neked a homoszexualitásod miatt, vagy a leszbikusságod miatt lelkiismeret furdalásod van, hát az már, ne haragudj, de ez egy elavult dolog. Emiatt aztán igazán nem kell, hogy legyen lelkiismeret furdalásod. Legyen nyugodtan szégyentelen ezekben a dolgokban, mert ez nem bűn. Ma már új törvények vannak. És különben is. Mondja a freudiánus, nem is te vagy a felelős azért, amit esetleg szerinted rosszul tettél, hanem az apád, meg az anyád, meg a nagyszüleid. Ha nekik köszönheted, meg a társadalom körülötted, meg a pedagógusok, akik neveltek téged, ők tettek téged ilyenné, te szerencsétlen. Nehogy már itt magadat emészed. És az ember próbálja elfogadni ezeket a kis tanácsokat, és megfontolni őket, hogy és akkor hát, ha megnyugszik tőle a lelkiismeretem az elkövetett bűn miatt. Aztán, hát van egy másik módszer is, erről többször szoktunk beszélni, ez a bűnöknek ez a bagatelizálása, azáltal, hogy átkereszteljük őket. Ugye, hát hazugság azon durva szó, hát füllentettem, mondjuk, vagy a lopás, nem loptunk, csak elcsent valamit, olyan kis huncut az a gyermek, aki lázad a szülei ellen, és egy kis házasságtörés az nem más, mint egy kis félrelépés, vagy amikor bántunk valakit és megsebzünk valakit a beszédünkkel, akkor mondjuk, hogy csak eljárt egy kicsit a szám, nem figyeltem oda, és akkor valahogy úgy csinálunk, hogy ezek nem nagy ügyek, nem kell emiatt magunknak lelki problémát okozni. Pedig valahol érezzük, hogy ez nem egészen így van. Egy másik technikánk, amit tudunk így a saját lelkiismeretünk megnyugtatására alkalmazni, hogy messze elkerüljük azokat a helyeket, testvérek, már rátok talán nem vonatkozik, de sokakra vonatkozik, higgyétek el, messze elkerülik azokat a helyeket, ahol Istenről, az Isten törvényéről, a bűnről, az ítéletről, a kegyelemről, a keresztről van szó. Messze elkerülik. Elmennek egy olyan templomba, ahol ezekről nincs szó. Ahol megnyugtatják őket, hogy szeret titeket az Isten. Kész. Mindenkit szeret az Isten, nyugodjatok meg. Mindegy, hogy mit csináltatok, mit nem csináltatok, menjetek haza nyugodtan. Igyekezzetek jók lenni, törekedjetek, hogy ne gonoszkodjatok, de na, szeretiteket az Isten. Elmennek ilyen helyre, mert ahol azt hallják, mint itt is hallotok tőlem, de én is hallom egyébként magamat, tehát én magamnak is prédikálok ilyenkor, hogy Isten van, meg bűn van, mert van törvény, ami hatályban van, mert nem helyezte senki hatályon hívül, legkevésbé ő, és ezért a bűnért van valami, vannak súlyos következményei, vannak itt és oda át. Hogy meg kéne alászkodni, hogy elismerni ezt, meg hogy bűnbocsánatot kérni Istentől, meg hogy ezért valaki meghalt a keresztfán. Szóval ezek már nyugtalanítják megint az embert, és akkor csak még fölpiszkálják a nagy nehezen lecsöndesített lelkiismeretét valakinek. És akkor inkább nem is megy oda, ahol ilyenről van szó. Aztán máskor, testvérek, jövünk ezekkel a nagy magyarázásainkkal, amikkel próbáljuk vagy megint magunkat, a lelkiismeretünket lecsendesíteni. Nem ártottam én azzal senkinek. Ez is egy ilyen nagy magyarázatunk. Hogy, hát igen, nem teljesen erkölcsös az a dolog, de hát nem ártottam vele senkinek. Ezt valaki mondta, aki házasság előtt nemi életet élt, egy másik valakivel, aki ugyancsak házasság előtt élt nemi életet. Hát nem ártottunk senkinek. Hát csak kipróbáltuk, és aztán hát jó volt. Hát kész, egyszer vagy kétszer megesett, hát nem probléma. De minek ebből, mi ez, hogy ez paráznaság, bűne lenne, ami miatt Isten haragszik rám, ugyan? Nem ártottam én senkinek. Megmagyarázzuk, testvérek. Aztán ismert ez is, hogy mutogatunk másokra. Ez a mások vittek rossz utakra engem. Ezt magas szinten műveljük, testvérek. Többnyire a filmekből, a ponyva regényekből, a rádióból, a bulvár lapokból nyert pszichológiai ismereteink nyomán. Valaki mondja gyerekének, azért vagyok hozzátok ilyen gonosz, tudnilik, mert úgy viselkedtetek velem, hogy nem töltöttétek fel a szeretett tankomat. Ha elfogadnátok engem, ha azt tennétek, amit én akarok, ha jönnétek velem nyaralni, ha jönnétek segíteni, amikor hívlak benneteket, ha az én kívánságaimat komolyan vennétek, ha nem kerülnétek engem, akkor szeretnélek benneteket, de így nem szeretlek benneteket. De miért nem? Azért, mert ti olyanok vagytok velem. Értitek? Egy édesapa mondja ezt a gyerekeinek. Van, aki nem mondja, van, aki csak így érzi, és magába gondolja ezt a dolgot. Aztán előttem van egy valaki, akinek a gyereke öngyilkos lett, 20 éves korában. Először még ez a szülő saját magát mardosta. Egy idő után fordult a kocka, és mit csinál? Az öngyilkos gyerekét bántja. Ő a hibás. Azért, amit tett, mert mi megtettünk mindent, de ő a hibás azért. És ha nem tettünk meg valamit, az azért nem volt, mert a gyerekünk nem szeretett bennünket. Eléggé. Nem törődött velünk. Magunkra hagyott minket. Önállósult a 20 éves gyerek. Értitek? Egyszerűen egy ilyen furcsa másokra mutogatás, még az ilyen legbelsőbb kapcsolatainkba is. Ez ugyanaz, mint amikor a láger őröket, meg a kápósokat ugye vitték a bíróságra, és akkor mit mondtak? Hát parancsra tettem, én csak parancsot teljesítettem, és akkor meg van oldva. Azt parancsolták, hogy legyek kegyetlen. Hát kivertem a fogát, meg kinyúmtam a szemét, meg megnyomorítottam, de hát mások parancsolták nekem. Tömeggyilkos vagyok, hát mások parancsolták. És mutogatnak másokra, testvérek. Egyszerűen kényszeresen próbálunk másokra kenni a felelősséget a mi bűneinkért. Azért, hogy a saját lelkiismeretünket megnyugtassuk. Ugyanazt, mint amit Ádám és Éva. Ádám, az asszonyok itt mellém adták. Éva, a kígyó volt. Még a kígyó már nem mutogatott senkire, de még lehet Istenre mutogatott volna. Ő a szerző oka a bűnnek. Ez, Szörnyű testvérek. Aztán van olyan próbálkozásunk a lelkiismeret elcsöndesítésére, sok eszembe jutott, hogy így készülgettem, hogy a munka. Én annyit dolgoztam az életbe. Én nekem olyan teljesítményeim vannak, hogy hát csak ellensúlyozza azt a pár bűnt, amit elkövettem. Én mindent megtettem a gyerekeimért. Én tényleg mindent megtettem. Én most már nem csak a gyerekeimnek biztosítottam a jövőt, hanem már az unokáimnak is. És elismernek engem a családomba, és elismernek a munkatársaim, és az alkalmazottaim, és a főnökeim. Hát én a semmiből értem el ezeket a dolgokat. Én nem loptam az időt. Hát én nekem jó keresetem van, én karriert csináltam, én nekem van mit felmutatnom, és közben még másokkal is jót tettem. Hát csak ellensúlyozza mindez az én teljesítményem, azt a pár bűnt, amit elkövettem az életbe. Mondjuk magunknak, hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket. Van olyan is, testvérek, hogy valaki úgy akarja megnyugtatni a lelkiismeretét, hogy megbünteti magát. Ilyen, ez is egy jó technika, amit sokan alkalmaznak. Mondtam az előbb is azt a szerencsétlen szülőt, aki a gyereke öngyilkosság után egy pár hónapon keresztül próbálkozott ezzel, hogy saját magát marcangolta. Én vagyok az oka. Én vagyok az oka, és könnyezett, és sírt, és vádolta magát, és igyekezett megszenvedni, úgymond a gyereke öngyilkosságáért. Levezekelni a bűnt. Önmagát emésztve, önmagát megbüntetve. Önmagukat vagdalják, fiatalok, testvérek. Miért? Nem értik, hogy miért vagdalják maguk. Miért okoznak maguknak fájdalmat? Mert megszenvedek érte. Mert ha el tudom mondani, hogy igen, csináltam valamit, de utána mennyit szenvedtem, akkor mintha le lenne tudva az a bűn. Megoldottam házon belül a problémát. A lelkiismeret furdalásomat levezetem, mert levezekeltem a bűnömet. Más persze nem önmagát bünteti, hanem igyekszik jókodni. Na ez is, testvérek, amikor a bűn és bűntudat, a lelkiismeret furdalás valami furcsa, belső kényszerré válik, hogy az ember jót csináljon. Kapóra jönnek ezek a jónak lenni jó típusú akciók. Jónak lenni jó. Jó, de kitalálta ezt valaki. A gonosz embereknek, akik az Istent gyalázzák és megvetik, íme egy nagy alkalom, hogy tegyenek valami jót, és akkor egy kicsit megnyugtathatják a lelküket, a lelkiismeretüket általa. Tettem valami jót, de jó, tényleg, de jó. Akkor most letudtam egy nem tudom mennyi bűnömet esetleg. Nem tudtam le semmit, testvérek. Ott van bennem továbbra is. De ez megdöbbent, amikor olyan furcsa és visszás, nem? Az ember jót tesz valakivel azért, hogy a saját lelkiismeretét, ami a gonoszság miatt furdalja, megnyugtassa. Elképesztő. Ravasz. Piszok ravaszok vagyunk, testvérek. Sőt, még arra is képesek vagyunk, hogy vallásoskodni kezdjünk. Vannak olyan emberek, akik úgy akarják megnyugtatni a lelkiismeretüket, hogy egy ilyen hipervallásosságba futnak bele. Hogy egyszerűen, hát feltűn nekem ez, hogy némelyek olyan fellobbanásszerűen belefutnak a vallásba, és hirtelen eddig belevetik magukat, vagy inkább idáig. És nagyobb hívőknek akarnak lenni, még a legnagyobb hívőknél is. Hogy miért? Hogy ezt nem így kell, azt úgy kell, és akkor ők nekik az Isten ezt mondta, meg azt mondta, és akkor azt így kell, és úgy kell, és akkor egy ilyen törvényeskedő valami. Miért? Miért csinálja ezt valaki? Én szerintem a hipervallásoskodás, a csúcs vallásoskodásnak is lehet az egyik mély oka az, hogy az ember próbálja valahogy a lelkiismeretét megnyugtatni, hogy én milyen vallásos gyerek vagyok. Hát akkor csak nem kell nekem nyugtalankodni a bűneim miatt, a vétkeim miatt, a hamisságaim miatt. Utolsó példám, hogy a másokkal való összehasonlítgatás. Na ez is még nagyon ügyesek vagyunk ebbe is, testvérek, tényleg, hogy hát, én is ezt vagy azt rosszul gondoltam, vagy tettem, vagy mondtam, de a másik, ha, az aztán milyen gonosz. És akkor még meg is ítéljük a másikat, de mi azért tesszük ezt, hogy magunkat közben minimalizáljuk egy kicsit a lelkiismeret furdalásunkat, lecsökkentsük a problémánkat. Amikor, testvérek, most ezeken a technikákon gondolkozunk, csak így dióhéjba, nem tudom hányat mondtam, de sokat, akkor még ezeket elkezdjük kombinálni egyébként, szóval nem úgy, hogy valaki az egyiket alkalmazza, a másikat nem, hanem hogy kombináljuk őket, úgy keverjük a dolgokat. És akkor arra jövünk rá, hogy valahogy, testvérek, a bűn, amit elkövetünk Isten ellen, és ami birizgálja a lelkiismeretünket, valahogy, testvérek, meghatározza az egész gondolkodásunkat, az egész magatartásunkat, kihat az egész hangulati állapotunkra, a lelki állapotunkra, és egy ilyen eszeveszett lelkiismeret elcsendesítési igyekezetbe űz bennünket. És az egész életünk ennek a jegyébe áll. Vajon, testvérek, én kérdezem most itt tőletek, hogy van ennek így bármi jelentősége? Mert ha sikerül mondjuk valamilyen technikával, vagy technikák kombinációjával lecsöndesítenünk a furdaló, a lelkiismeret furdalásunkat, akkor azzal megoldottuk a bűneink problémáját? Te kérdezhetem úgy is, hogy ha valakinek fáj a fogoz, bevesz 3, nem tudom, demalgont, vagy nem tudom, mit kell bevenni, vagy algopirint, akkor lehet, hogy elmúlik a fogfájás egy időre, de megoldotta a fogának a betegségét, a problémát magát. A lelkiismeret furdalás az csak egy tünet. Lehet, hogy sikerül lecsendesítenünk a tünetet, a lelkiismeret furdalás, de mögötte ott van, még most is ott van a bűn, amit Isten ellen elkövettünk, és nem is egy bűn, hanem sok bűn. Vétkek, hamisságok. Mi ez a bűn? Tulajdonképpen, aminek az ami fölkavarja a lelkiismeretünket, amit megpróbálunk elcsendesíteni, de mi az, ami ekkora kalamajkát okoz a mi életünkbe? Ez, testvérek, az Isten ellen elkövetett bűn. Ez okozza a kalamajkát. A Bibliában, az Ószövetségben valaki megszámolta, azt hiszem Martin Buber volt az, egy híres ilyen zsidó vallásfilozófus volt, a Héber Bibliában 8 kifejezés van a bűnre. 8 kifejezés van. Itt ebben a mostani felolvasott szakaszunkban, itt 3 van ebből, a 8-ból. Avon, Pesa és Kata. Az Újszövetség leginkább a hamartia szót használja, ez a céltévesztés, amiről valamelyik istentiszteleten beszéltem. Ezek a bűnök, testvérek, amikről a héber zsidó emberek is, meg a keresztény emberek is beszélnek, ezek mindig konkrétak. Mindig konkrétak. Itt ebben a mózesi történetben is mi volt a konkrét bűn? Az, hogy Isten megmondta, hogy csak őt imádják, és ne ábrázolják ki semmibe, és ők megfogták magukat, és kiábrázolták egy aranyborjúba, és abba kezdték el imádni. Megszegték Isten akaratát. Ez konkrétum. De még előtte az az igazság, hogy még ráadásul a szívükben is elfordultak Istentől. De azt most hagyjuk. Ezeket a konkrét bűnöket láthatóan az egész Biblia így adja elénk. Isten érzékeli. Mi is érzékeljük a lelkiismeretünkkel, de Isten még inkább érzékeli, mint mi. Mert a mi lelkiismeretünk, mondom, hol élesebb, hol tompább, de Isten nem így tompább meg élesebb, hanem ő mindig egyformán érzékeny a bűnre, mert az őt sérti. Egyenesen őt sérti. Mert az ő törvénye az ő maga. És ő érzékeli ezeket. És nem csak, hogy konkrét bűnöket érzékel Isten, testvérek, hanem ezeket konkrét személyekhez kötötten érzékeli. Tehát hozzád, meg hozzám, ha mi követjük el. Márpedig mi követjük el, nem a macskánk, meg a kutyánk, hanem mi. És mindegy, hogy mikor követjük el Isten előtt, az Istennek mindegy, hogy mi 2 éves korunkba, vagy 30 éves korunkba, vagy 85 éves korunkba követünk el valami bűnt, az ugyanúgy úgy látja maga konkrétságába is, hogy Zoltán, ez a te bűnöd volt 1,5 éves korodban, vagy nem tudom hány éves korodban. Hát te már nem is emlékszel rá. Mindegy, hogy nem emlékszek rá. Értitek? Mindegy, az Isten emlékszik. Az Isten nem felejt. Mindegy, hogy az ember gondolja, hogy hát már régen volt, elavult ez a dolog, már, hogy mondják ezt a jogba, hogyha valami nagyon rég, igen, az már elévült, köszönöm. Elévült már, nem évült el. Ez a döbbenetesek, Isten, nem évülnek el a bűnök, a konkrét bűneink. Egyszerűen nem érdekes az, hogy meg tudjuk magyarázni, vagy nem tudjuk megmagyarázni, vagy hogy az is, hogy tudtuk, hogy bűnt követtünk el, vagy nem tudtuk, hogy bűnt követtünk el, teljesen mindegy. Értitek? Isten úgy jön elő a Bibliába, hogy látja a konkrét bűnt az életünkben, mindjárt életében, látja azokat, hogy ez te követted el, vagy én követtem el, pontosan tudja, hogy ki mit csinált. És nincs ilyen elévülése a bűnnek, hanem állandóan ott van, az ő szemei előtt. Hozzánk kötötten ismeri őket, mégpedig nem csak a 100-ból 15-öt, hanem az összeset ismeri. Hát nem, én nem is csodálkozom, hogy így olvassuk a Bibliát, hogy az Isten haragszik reám, vagy reánk. Csodálkozhatunk ezen? Hát tulajdonképpen más se csinálunk, mint rá, a törvényét megszegjük, vagyis rátámadunk tulajdonképpen Istenre. Aztán, amikor bűnt követünk el, még nem az, hogy jövünk, és akkor azt mondjuk neki, hogy bocsáss meg nekem, Uram, hanem megpróbáljuk a lelkiismeret furdalásunkat valahogy elcsöndesíteni valahogy. Még akkor se hozzáfutunk, hozzá menekülünk, hogy elé borulnánk, hogy bocsáss meg, légy irgalmas nekem bűnösnek, hanem így házon belül megpróbáljuk így kikúrálni magunkat egy kicsit. Csodálatos dolog, testvérek, az, amit itt Isten mond. Minél inkább belegondolunk ezekbe a dolgokba, csodálatos az, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy az Úr, kegyelmes és irgalmas, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, mégpedig ezer íziglen, vagyis szinte végtelen mértékben. Ez egy csodálatos kifejezés, testvérek, és ha megfontoljuk azt, hogy ennek mi az ára, most azért is vagyunk itt, hogy erre gondoljunk, az Úr Jézus kellett eljöjjön a földre, a jászolba, aztán utána föl kellett menjen a keresztre, a bűneinket ott vette magára. Mindet, mindet, az összeset, a 100-ból 100-at, a maguk konkrétságában, a maguk személyességében, a tiedet meg az enyémet, magára veszi az ezekért járó büntetést, a halált, a kárhozatot, a poklot. Nem is tudjuk elképzelni, hogy ez mit jelentett neki. De ezért kellett neki eljönni, és ezért jött el erre a földre. Hogy így ezzel az áldozattal nekünk megszerezze azt, amit bűnbocsánatnak mondunk. A bűnbocsánatot. Nincs döntőbb kérdés, és szerintem megmerem kockáztatni, hogy nincs fontosabb dolog egy ember életében, mint hogy a bűnbocsánatot megragadja. Isten bocsánatát magáévá tegye. Sokkal fontosabb dolog, mint a házasság, mint a pénzem, mint a munkám, mindennél fontosabb, hogy a bűnbocsánat felől én biztos legyek, hogy nekem Isten megbocsátott. De hogyan kaphatok én bűnbocsánatot? Mit mondott az Úr Istennek, önmagáról Mózesnek? Azt mondja, én vagyok ez a irgalmas és kegyelmes Isten, aki türelmesen elnéző vagyok, és aki nagy vagyok az igazságban és a kegyelemben, aki ezer ízig irgalmas vagyok, és szeretem az embert. Egyszerűen, testvérek, nincs más lehetőségünk, mint hogy oda boruljunk elé. Nem? Hát ezt már tudjuk. Csak van, aki tudja, de nem teszi. De kell nem csak tudni, hanem tenni is. Hogy leborulunk az Úr elé, és azt mondjuk, hogy Istenem, légy irgalmas nekem. Most is légy irgalmas. Minden nap légy irgalmas. De egyszer és mindenkor a légy irgalmas nekem. Én tudom, hogy mit érdemlek tőled. Mert tudom, hogy te nem csak kegyelmes vagy, hanem te mondtad, itt mondja Mózesnek, hogy igazságosan ítélő Isten is. Én tudom, hogy te ez is vagy. És azt is tudom, hogy te az ítéletedet végrehajtottad a fiadon, Krisztuson, azért, hogy rajtam irgalmaz, nekem irgalmaz. Hát akkor irgalmaz nekem. Egyedül ő érte, kérem, mert én nem érdemlek tőled irgalmat, semmit nem érdemlek tőled, csak a büntetést. De Jézusért, aki megérdemelte, érte, bocsáss meg. Valahogy, testvérek, én úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen. Ezt nem lehet kihagyni, ezt nem lehet elspórolni a kegyességből. Egyszerűen oda kell állnunk az Isten elé, amikor ő azt mondja nekünk, hogy na itt vagyok, Én vagyok a kegyelmes Istened, és én vagyok a Szent Istened, aki megbüntetem a bűnt. És le kell esnünk a földre, mint ahogy Mózes az Úr előtt, és azt kell mondani, hogy akkor más nem tudok tenni, mi kemény nyakú nép vagyunk. És én egy kemény nyakú ember vagyok, és bűnös ember vagyok. De mégis azt kérem, hogy mivel te meg irgalmas vagy, könyörülj rajtam. És Krisztusért könyörülj rajtam. És akkor, testvérek, az a döbbenetes, hogy Isten megbocsát nekünk, megígérte nekünk, hogyha meghajolunk előtte, és elfogadjuk, amit mond nekünk önmagáról, hogy ő igazságos, de kegyelmes is, Krisztusért, és bocsánatot kérünk, akkor az a bocsánat, testvéreim, a miénk. Akkor az a miénk. Szaván fogtuk az Urat. Mózes is, amikor szaván fogta az Urat, akkor fölállhatott, lement a néphez, és közölhette velük, hogy az Úr megbocsátott nekünk, és továbbra is jön velünk. És úgy is volt. Rajtunk is csak ez segít, rajtam is, rajtatok is. Ha leborulunk a földre az Úr elét, elismerjük a bűneinket, azt, hogy halálra méltók vagyunk, kárhozatra méltók, de azt mondjuk, hogy bocsáss meg. És nem magamért, hanem Krisztusért bocsáss meg nekem, mert én bűnös vagyok, és nincs mentségem, és nem igazolom magam, de a szavadon foglak. Akkor egyszer csak az ember tudni fogja, érezni fogja, hogy megbocsátottak a bűnei. Ez egy leírhatatlan dolog, testvérek. Ez, most ilyen buta példát mondtam az előbb, hogy az embernek fáj a foga, aztán szedi rá a fájdalomcsillapítót, de milyen más, amikor elmegy az orvoshoz, az orvos meggyógyítja a fogát. És akkor már nem kell, nem a gyógyszereken fog élni az ember, hanem meggyógyult a foga. És akkor rendben van. Amikor Isten nem a tüneti kezelést ad nekünk a bűnbocsánat, hanem megoldja a problémát. Magát a problémát, a bűnnek a problémáját. Kihúzza a rossz fogat, vagy nem is tudom, meggyógyítja a rossz fogat. Értitek ezt a dolgot? Hát, nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ezért, hogy Isten nekünk így megoldja ezt a problémát, ezért Krisztus meghalt. Ezzel zárom most le a gondolat, vagy zárjuk le a gondolatainkat, testvérek. Nagyon érdekes ez, hogy egy zsidó rabbi, egy híres zsidó rabbi volt ez a rabbi Salamon ben Yitzhak, Rashi-nak szokták rövidíteni a nevét. Ez a rabbi azt mondta, hogy tudjátok, mikor jött vissza Mózes a hegyről ebbe az esetbe? Azt mondja, akkor jött vissza, amikor Tisri hónapnak a 10. napja volt. És a Tisri hónap 10. napja az a Jóm Kippur, a nagy engesztelési nap. Akkor jött vissza. Mert azt, és akkor érezhette Izrael népe, hogy akkor, ugye bemutattak egy nagy engesztelő áldozatot Istennek a zsidók, hogy az áldozatért van nekik bocsánat. Egyedül azért. És nekünk is ezt, még tudhatjuk egyébként, hogy a zsidók mind a mai napig, a Jóm Kippur előtt van egy ilyen 40 napos időszak, amikor minden napon elimádkozzák ezt a szakaszt, amit most itt beszéltünk, a 6.-7. verset. Ez minden nap hozzátartozik a salihot imáknak, mondják ezekhez az imákhoz. Mindig benne van, mert mindig mondják, mert az Úr azt mondta nekünk, hogy ő a kegyelmes, irgalmas Isten, aki nagy türelmű, aki hosszan tűr, aki szent Isten, aki... Elmondják az egész 6.-7. verset. Minden nap beletartozik a hivatalos, megállapított imákba. Egész a Jóm Kippurig. És akkor meglátják az áldozatot, legalábbis hát emlékeznek rá a maguk áldozatára. Mi meg Jézusra emlékezünk, hogy ő érte. Van ez a bocsánat nekünk. És ő érte, van Isten velünk. Értitek? Mert Isten, amikor megbocsát, akkor azt jelenti, helyreállt a kapcsolat közte és köztünk, és jön velünk az úton tovább. És nem nélküle kell bóklásznunk a sivatagunkba, hanem mehetünk vele. Az ígéret földje felé, hazafelé, a mennyek országa felé. Hát segítsen bennünket, minnyájunkat az Úr, hogy mindig lássuk, hogy a bűn is milyen szörnyű valóság. De lássuk, hogy Isten milyen irgalmas. És hogy ezért Krisztus mekkora árat fizetett. És ragadjuk meg ezt a bocsánatot, ami alapvető gyógyulást és változást hoz az életünkbe, a lelki állapotunkba is. Az emberekkel való viszonyunkba is, az örökké való sorsunkba is, és egyáltalán velünk lesz az Isten. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, hogy ott hagytad az Atya dicsőséges jelenlétét, és mint egy emberi formát véve föl, végigjártad az útadat. Köszönjük néked, hogy elmentél a megalázkodásban a keresztfának a haláláig. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk ennek a magyarázatát, mert elárultad nekünk, megmondtad nekünk, hogy miért. Azért, mert a bűneinket magadra vetted, mindegyiket. És az azokért járó büntetést is a világ teremtőjétől, a te atyádtól. Köszönjük néked, hogy ezzel az áldozattal ott a kereszten, ezzel szereztél nekünk bűnbocsánatot, kegyelmet. Köszönjük néked, hogy ez a kegyelem kínáltatik föl nekünk, valahányszor halljuk ezeket a dolgokat, amikor halljuk az örömhírt, hogy van a bűneinkre bocsánat, hogy van a legnagyobb betegségünkre gyógyszer. Köszönjük néked, hogy van kegyelem. És tudjuk, hogy ez egyedül neked köszönhetjük. Köszönjük, hogy megszabadulhatunk a bűneinktől. Köszönjük, hogy úgy le tudod oldani rólunk ezeket, mintha nem is lett volna soha a miénk. Hogy leveszed a vállunkról ezt a nagy terhet. Letisztogatod a szívünkről ezt a mocskot. És úgy elszakítod tőlünk, hogy többé nincs hozzá közünk. A tenger mélyére veted. Köszönjük néked, hogy valami egészen új életre nyílik így lehetőségünk kegyelmed által. Köszönjük néked, hogy veled járhatunk. Itt a földi életben is, és minden más lesz így. És köszönjük néked, hogyha halál kapuján kell átmenni, akkor is hozzád megyünk, és a te országodba kerülhetünk. Ezzel biztatsz bennünket. Segíts bennünket, Urunk, hogy egyikünk se legyen, aki nem esik arcra, akinek nem kell a kegyelem. Aki az igazságos Istentől nem fordul a kegyelmes Istenhez, Krisztus érdeméért. Segíts bennünket, hogy így tudjunk alázattal, de beléd kapaszkodva, nagy örömmel, a kegyelemnek örvendezve tudjunk idejönni majd az úrasztalához is. Köszönjük néked, hogy karácsony előtt vagyunk. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk arra, hogy eljöttél, hogy végigjárt az utadat. Köszönjük néked, hogy mélyen tudhatjuk ezeket a dolgokat, és nem kell valahol a felszínen leragadnunk, nem értve, nem látva semmi lényegest. Köszönjük néked a lényeget, a valóságot, az igazságot. Köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk, kérünk, áld meg a szívünket, áld meg a lelkünket, beszélj velünk a te lelked által az este csöndjében. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be, és az igazság nincs mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Amen. Kedves testvéreim, ha Isten segít minket, akkor holnap délelőtt 9 órakor Isten tiszteletünk lesz, délután 4 órakor pedig lesz a szentesti Isten tiszteletünk. Szeretettel hívunk, várunk benneteket, és ünnep első és másnapján úrvacsorosztással lesz Isten tiszteletünk megszokott időbe 9 órakor. Szeretettel invitálunk mindenkit az alkalmainkra. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig a 216-os énekünk kijelölt verseivel zárjuk mai együttlétünket. 216, negyedik versétől az ének végéig énekeljük. Az Urat óhajtom, várja lelkem az Urat, szívem szomjúhoz ván, hogy mutassa jó voltát. áldás békesség.